Nekem nem is volt, nincs is és nem is lesz spanyol útlevelem, úgyhogy kezdve idézőjelben megküzdöttünk apuval, hogy most milyen edzéseket látogattam, mert most ezt úgy képzeljétek el durva, hogy 4 kosár 1 kézi, utána 3 kosár 2 kézi, és akkor szépen így átolvattunk. Annyi mérkőzésünk volt, hogy sokat nem szabadott a vesztes meccs, meg a győztes meccsből se leragadni ezeknél, hanem menni kellett és újra rendbe kellett tenni magad fizikálisan és mentálisan, hogy a következő mérkőzés most már nem vereségbe fulladjon, hanem győzelemmel hagyjuk fel a pályát. Úgyhogy én abszolút a fiataloknak a beépítését és munkásságát is szeretném követni, illetve hatással lenni az ő tudásukra. Ha úgy mész ki edzésre, hogy úristen, valami történhet velem, akkor biztos, hogy történik. De hogyha te mentálisan beleteszed a 100%-ot, jó bemelegítesz, fejrólt vagy koncentrált, akkor is, de akkor kisebb az esélye. A nyáron ugye barátaim lembandáztak, én meg fönn már pihentem, mert nekem másnap vagy edzésem volt, vagy mérkőzésem volt, egy esetleg edzőtáborba utaztunk már korán hajnalba. És egy kudarc után ugyanúgy fel kell állni, és ugyanúgy tovább kell menni, és előbb-utóbb a munka meg fogja hozni a gyümölcsét.
Sziasztok! Ez itt a Magyar Siker Sztori Podcast, mai vendégünk Nagy László, az MKB volt kézlabdázója és jelenleg a szakmai igazgatója. Üdvözlünk a podcastunkba!
Sziasztok, én is köszöntök mindenkit!
Kezdjünk egy olyan kérdéssel, hogy így most az aktualitásokkal kapcsolatban, hogy milyen most így a kézlabda világából, a sportvilágából megélni ezt a jelenlegi helyzetet?
Borzalmas. Azt gondolom, hogy nem csak mint kézlabdás, hanem civilként is ezt mondhatom, a tapasztalatok. Ezt mutatják a hírek, ezt hozzák el hozzánk elsősorban ugye országon belül, de ha kilépünk Magyarországra, akkor gyakorlatilag egész világra ez a jellemző, hogy ez a Covid, ez nagyon csúnyán kibarbált velünk, és eléggé kellemetlenné tette napjainkat, vagy teszi napjainkat, úgyhogy bízunk abban, hogy ennek a megoldását, már a vakcinát, azt minél hamarabb bejutatják hozzánk, és normalizálódhat a kézlabda élet, normalizálódhat az emberek élete, az egészségünk visszatérhet a normális mederbe, úgyhogy ezúton is mindenkinek jó egészséget kívánok.
Reméljük. Bízunk benne. Hát térjünk egy kicsit a karrieredre. Ugye Fejváron születtél, de Szegeden kezdted a pályafutásodat, Barcelonában is voltál, és aztán Veszprémben is. Azért egy színes, hogy mondjam, tapasztalatot mutat a karriered, tényleg egy nagy utat jártál be, és mit láttál mondjuk, hol milyen különbségek voltak akár a sportban, akár így a kultúrákban, mit tapasztaltál mégis?
Fehérvárból kevés maradt meg, hiszen egy éves koromban kerültünk le Szegedre, ugye apukám vállalatott kosárlabdázó volt, úgyhogy ő, akkor én születtem Fehérváron, akkor a videót annak a játékosa volt, majd Szegeden kapott sportszerződést, illetve mellette állást. Nekem az öcsém másfél év van köztünk, már Szegeden született, és kvázi szegedi nevelkedésű vagyok. Ott is kezdtem el úgymond a pályafutásom elsősorban ugye a kosárlabdával apu miatt, aztán utána áttértem a kézilabdára, gondolom a kérdésétek között ott van, úgyhogy ezt nem is fogom most lelőni. Utána egy drasztikus váltás 19 évesen ki külföldre, egész pontosan Barcelonába, Spanyolország, hát nyilván ők ott a Barcelona térségében hangoztatják ezt a katalán mentalitást, amiből volt szerencsém
részesedni. Katalánul tudsz amúgy, vagy spanyolul? Vagy...
Kezdetben nyilván spanyolul kezdtem el tanulni. A külföldieknek javasolják, hogy a spanyollal kezdjék, és utána, hogyha már a spanyolt maximálisan el tudtad sajátítani, akkor a katalánt azt fel lehet venni. Engem érdekelt a nyelv, érdekelt a kultúra, úgyhogy én kurzust is végeztem, amit a klubon belül szerveztek játékosoknak, és nem csak kézlabdásoknak, hanem focistáknak is, úgyhogy én is egy ilyen katalán mini diplomával rendelkezem, de nincs is ennek jelentősége. Szóval igen, azért érezhető, hogy a nemzetek között eltérnek a kultúrák, és azt gondolom, hogy ez teljesen normális. Ugye ameddig egy spanyol egy ilyen temperamentumosabb, egy ilyen forróbb vérű, de amellett nyugodt is, a magyar az kicsit zárkózottabb, ő magának gondolja ezt jobban, úgyhogy azért eltérések voltak, de hála Istennek, hogy mind a kettőből tudtam magamba szippantani olyan dolgot, amiből tudtam profitálni, vagy a mai napig tudok profitálni.
És ez a játékban is érezhető volt mondjuk maga ez a személyiségbeli különbség, karakter?
Így van, abszolút, abszolút edzéseken is, és a mérkőzéseken is. Függetlenül attól, hogy azért egy nemzetközi csapat volt a Barcelona, és most visszatértem, hogy a Szegeden is akkor már jó pár külföldi volt, talán nem ennyi, mint most, Veszprémben is hasonló, itt is több külföldi van, de érezhető volt azért ott kint Spanyolországban, hogy a munkát nem is az edzések számában, hanem a minőségében mérték, és ott óriási fegyelem volt, amire hála Istennek azért most már itt is a napjainkban Magyarországon is példa is jellemző is, de mégis az a kultúra az ott a teljesen rányomta a hatását az edzésekre, és természetesen a mérkőzésekre is. Hála Istennek azért mondom, hogy ebbe már Magyarország is kezd felzárkózni.
Most akkor nem is menjünk sorba, de ugye volt egy időszak, amikor a karriered során a magyar válogatottban nem vettél egy ideig részt, pont azért már valami feltartásod voltak, ha jól tudjuk?
Így van, voltak olyan dolgok, amik szerintem a Magyar Kézilabda Szövetség akkor nem jól kezelt, hála Istennek mondjuk én nem is magam miatt, hanem a többi játékos miatt visszavonultam, illetve lemondtam a magyar adottságot, viszont hála Istennek eredményre vezetett, mert azokat a célokat, a dolgokat, alapfeltételeket, amit úgy gondolom, hogy nem nagyok voltak, azt utána tudták teljesíteni, illetve teljesített a Magyar Kézilabda Szövetség, úgyhogy ebben a szempontból hasznosnak voltam a cselekedetem. Nyilván ennek van a másik oldala, hogy azért sokan azt gondolták a háttérbe, hogy azért mondom le a magyar váltottságot, mert a spanyol váltott leszek. Nyilván a Spanyol Kézilabda Szövetség erre rákapott, és valóban volt megkeresésem, és érdeklődtek afelé, hogy játszanék a spanyol váltottba. Úgyhogy ilyen alapok valóban voltak, de nekem nem is volt, nincs is, és nem is lesz spanyol útlevelem, úgyhogy...
Tehát nem is gondoltál el rajta igazából?
Abszolút nem volt konkrét terv.
És egyébként pont, ha jól tudom, 12-től, amikor visszajöttél a magyar válogatottba, a következő évben nyilvánítottak a világ egyik legjobb, a világ legjobb kézilabdázójának a Handball...
Planet?
Handball, igen, a magazin, igen. És ez így milyen érzés volt, hogy tényleg úgy érezted akkor, hogy ez így a sikered? Vagy ez ugye a karriered csúcs, és ez ugye a legnagyobb siker, vagy mi volt ezzel kapcsolatban?
Azt vallom, hogy először a csapat nyerjen, aztán utána, hogyha még egyénileg is valamilyen díjat be tud kebelezni egy-egy sportul, az a haba tortán, vagy az íre a pont, ezt én is így éltem meg. Nyilván Barcelonával a Bajnokok Ligáját nyertünk kétszer is, úgyhogy az egy kézabdának klubszinten a csúcsok csúcsa talán így lett mondani, aztán visszakerültem Magyarországra, pontosan a Veszprémbe, a törekvések ugyanez volt a klub felől, olyan nem is elvárások, hanem olyan csapatépítésbe kezdtünk, ami reálisan arra adhatott alapot, hogy ott legyünk a Final Four-ba, és esetlegesen megnyerjük, sajnos ez nem sikerült, és akkor mellette, amikor hazatértem Veszprémbe, ugye ez pont a 11-12-es szezon volt, amikor ez a Handball Planetes dolog jött, és ott engem választottak a világ legjobbjának. Természetesen persze büszkeséggel töltött el engem is, és azt gondolom, hogy a Veszprémi klubot is, hiszen egy olyan játékost igazoltak, akit éppen akkor a világ legjobbjának választottak, úgyhogy emlékszem, és nem tudom pontosan melyik mérkőzés volt, de itt volt a hivatalos díjátadó, úgyhogy jó volt ezt a Veszprémi szurkolókkal átélni.
Igen, nagyon szép eredmény, és azt látjuk, hogy Veszprém is azóta azért rendszeresen ott van tényleg a Bajnokok Ligájában is a döntő körül, de sikerek mellett nyilván ugye vannak nehézségek is, ugye amit már említettem még a legelején, hogy alapból ez hogy sikerült neked eldönteni, hogy az apukád az mondjuk kosárlabdázott, ugye, és te mégis a kézlabda irányába mentél el, ugye hát sokaknak nehéz úgymond a szülői akarat ellen menni nálad, ez hogyan alakult?
Nyilván, hogy sportos családban voltunk, ugye apu versenyszerűen, mint említettünk, anyu hobbi szinten, de imádta a sportot, úgyhogy kezdve idézőjelben megküzdöttünk apuval, hogy most milyen edzéseket látogattam, mert most ezt úgy képzeljétek el durván, hogy 4 kosár 1 kézi, utána 3 kosár 2 kézi, és akkor szépen így átolvattunk, és kezdetben azért kérdezte, hogy milyen edzésem voltam, aztán utána, amikor már csak kézi, meg látta, hogy örömömet lelem benne, meg eredményes is vagyok én is, meg a csapat is, tehát sikereket ért el, az nyilván, tehát soha nem volt ez vita tárgya gyakorlatilag, nyilván szerette volna, hogy én a kosárlabdában találjam meg a boldogságom, vagy a pályafutásom, hát ez nem így lett, úgyhogy ez gyorsan, rövidre is zártuk pont amiatt, mert látta, hogy boldog vagyok, úgyhogy ebből nem volt olyan nagy. Említették, hogy beszéltünk nem csak a sikerekről, nyilván a másik oldal kudarcok, hát persze vele járója a sportnak is. Itt kezdetben azért jobban megviseli az ember, de kint pont Barcelonában tanultam meg azt, illetve a játékosok ezt szólták, hogy annyi mérkőzés érzésünk volt, hogy sokat nem szabadott a vesztes meccs, meg a győztes meccsből se leragadni ezeknél, hanem menni kellett, és újra rendbe kellett tenni magad fizikálisan és mentálisan, hogy a következő mérkőzés most már nem vereségbe fulladjon, hanem győzelemmel hagyjuk el a pályát. Úgyhogy nyilván ezt így egyszerű így kimondani, de azért a lelkileg nagyon megvisel egy embert. Hozzáteszem, hogy én is azért ilyen érzékeny voltam, főleg kezdetben, de később is azért voltak fájó vereségek.
És mit gondolsz, mi segített neked abban, hogy tényleg elér úgymond a csúcsok csúcsára a karrierbe? Tehát miben voltam mondjuk másabb?
Jó példák voltak előttem. Én azt gondolom, hogy nagyon jó neveltetést kaptam a szüleimtől, ez a legfontosabb, ez a beugró. És onnantól kezdve, hogy én fiatalon kikerültem Barcelonába, konkrétan az egyik legnagyobb klubba, ha lehet úgy mondani, hiszen ugye mi is a futballklubhoz tartoztunk, csak kézzel a szakosztály névként funkcionáltunk. Gyakorlatilag ott a legjobb játékosokkal játszottam, nap mint nap edzettem velük, mérkőzés játszottam, utaztam bele, láttam az ő hétköznapi életükbe, a gondolkodásukba, és onnantól kezdve azért sokat lehetett tanulni napról napra, meg hétről hétre.
És kicsit áttérve így most a sportkarriered zárásához, hogy hogyan sikerült tényleg az élsportolói létből átváltani tényleg az edzősködésbe, vagy akár más jellegű tevékenységekbe, ez ugye nem mindenkinek szokott ilyen egyértelműen jól menni, és neked ebben mi volt a kulcs?
Nekem szerencsém is volt, amikor a Veszprém megkeresett azzal, hogy igazoljak ide aktív, tehát játékosként, akkor ők már felajánlottak azt a korábbi vezetőség, hogyha befejezem a pályafutásomat, akkor mindenképpen idézőjelben, hogy amit kedvem van itt a klubon belül csinálni, azt nyugodtan. Tehát biztosítottak egy ilyenről, hogyha majd befejezem, akkor továbbra is számítanak a munkásságomra, csak már nem a pályán, mint aktív játékos, hanem más tevékenység, úgyhogy ez mindenképpen szimpatikus volt. Ugyanezt mondta a Kézilabda Szövetség is, hogyha befejezem a váltottságot, visszavonok tőlek, akkor ők is szívesen látnának a Magyar Kézilabda Szövetségbe valamilyen pozva, úgyhogy ezt így ebből a szempontból könnyű volt, vagy céltudatosan én is tudtam a jövőmre készülni, és hálás is vagyok a sorsnak, hogy konkrétan, amit a legjobban szerettem az életemben, ami egyben a munkám is volt, az mellette a hobbim is, úgyhogy én maximálisan megtalálom a mindennapjaimat ebbe, mind Veszprémben, mind sportigazgató, mind pedig Magyar Kézilabda Szövetségben, mind szakmai igazgató, alelnök konkrétan, tehát én felelek a elsősorban magyar felnőtt férfi kézilabda válogatottért, tehát továbbra is tudtam a szakmánál maradni, csak most már pályán kívül.
És így teljesen más egyébként ebből a perspektívából magát a játékot látni, tehát hogy amit előtte megéltél, ezt most így úgymond a kispadról, de hogy nyilván egy nagy szakmai tekintélyként, ezt így hogy érzed meg, hogy éled meg? Így.
Hát Veszprémben volt egy ilyen kísérlet, hogy a Dávid, mint első számú edző kérte, vagy jelezte, hogy próbáljuk meg, hogy ott vagyok a padon, aztán én annyira nem éreztem magam hasznosnak. A vállalatotán más a helyzet, mert a másod edzőnk spanyol, tehát ott a nyelvi nehézségeket én azért át tudom fedni, meg azt gondolom, hogy ott a fiatal vállalatot van, ott azért többet tudok én a szakmai hátteremből, illetve a tapasztalatomból átadni vállalatot szinten, mint sem itt Veszprémben. Úgyhogy azért vagyok a padon, tehát nem vagyok még gyakorló edző, edzői papírom egy része megvan, tehát amivel itt tudnék már másodosztályba edzősködni, és Spanyolországban csinálom a követkelő, vagy illetve az edzői licencet, úgyhogy, de nem feltétlenül gondolkodom jelenleg edzősködésben, amit említettem korábban, hogy sportigazgató, ez azt jelenti, hogy a játékosoknak az igazolását, a menedzserekkel való tartani a kapcsolatot, itt a szakmai irányvonalat az edzővel átbeszélni. A szövetségben kicsit más a helyzet, ott az nem mindennapi munka. Tehát sok tennivaló van, és nem is csak a felnőtt válogatottnál vagyok benne, hanem az utánpótlásra is igyekszek azért ránézni, mert én nagyon fiatal párti vagyok, és azt gondolom, ez a saját példámból kifolyólag is, hiszen 19 évesen kerültem ki Barcelonába, úgyhogy én abszolút a fiataloknak a beépítését és munkásságát is szeretném követni, illetve hatással lenni az ő tudásukra. Más, abban a szempontból más, hogy eddig 20 éven, több mint 20 éven keresztül ugye megmondták, hogy hétfő 10 óra edzés, hétfő délután 5 óra edzés, kedden, sat, blablabla, így egész hét. Most már egy kicsit rugalmasabban tudom kezelni, nyilván határokon belül, de kvázi én tudom beosztani a saját időmet, hogy mondjuk egy megbeszélést, ha nekem 10 óra nem jó, akkor igyekszem mondjuk 11-re tenni, vagy délutánra, vagy esetlegesen másnapra, de ebben a szempontból másabb, hogy nem vagyok annyira beosztva, de igyekszem azért egy ilyen napi rendet azért tartani, mert hogyha annyira kiesik az ember a körforgásba, akkor előbb-utóbb elveszik a dolgaiban.
És hogy gondolod, akkor egyébként jó irányba tart most a magyar válogatott, hogy azt látjuk, hogy azért sok fiatal kap most már egyre nagyobb szerepet?
Így van, ez kicsit így a kényszer hozta úgy már pont egy évvel ezelőtt, amikor az Európa-bajnokságon voltunk, kint sérülések miatt nem tudtak meghatározó játékosunk ott lenni, és idézőben kényszerből kellett hozzányúlni fiatalokhoz, vagy esetleg olyan játékosokhoz, akikre mondjuk más szakember nem számított volna, lehet, hogy mi se, hogyha teljes a csapatunk, de hála Istennek meghálálták a bizalmat, és nagyon jó teljesítettek, úgyhogy bízom benne, hogy a továbbiakban is így van. Az elmúlt összetartásunk hasonló dolog miatt hiúsult meg abban a szempontból, hogy nem tudtunk a komplett csapattal lenni, akkor már nem feltétlenül a sérülések, hanem ez a Covid vírus okozta betegség nem tette lehetővé, hogy komplettek. Újabb fiatalokat hívtunk be, újabb fiatalok mutatták be meg abba az egy hétben, hogy tudunk rájuk számítani, úgyhogy most még szakmai stábként itt a válogatottnál fel van adva a lecke, hogy ugye jön a világverseny, szűkíteni kell majd a keretet, hogy ki lesz ez a 16-18 szűk 20 játékos, aki utazhat esetlegesen majd a világbajnokságra, de örülök, mert azt gondolom, hogy tényleg, hogyha célirányosan dolgozunk a fiatalokkal, és ők bizalommal vannak felénk, mi is kölcsönösen feléjük, akkor meg hitet tudunk nekik adni, akkor azért nem azt mondom, hogy csodákra képesek, de jó teljesítményt tudnak nyújtani, és ez nagyon fontos.
És egyébként említetted a sérüléseket, most csak így visszacsatolva, ez egy élsportolónál tényleg így mennyire van benne a levegőben mindig, vagy milyen kockázatok, mennyire érzed ezt így a mindennapokban, hogy tényleg ez akár hátráltathat, vagy ezt igen nem tartotta mondjuk vissza attól, hogy...
Ha úgy megy ki az ember, hogy szabadba vágok, ha úgy mész ki edzésre, hogy úristen, valami történhet velem, akkor biztos, hogy történik. De hogyha te mentálisan beleteszed a 100%-ot, jó bemelegítesz, fejbe ott vagy koncentrált, akkor is, de akkor kisebb az esélye. Tehát olyan sportot űzünk, ahol rengeteg kontakt van, fizikai ütközések, esések, gurulások, stb. Óhatatlan, hogy előbb-utóbb megsérülhet az ember. Ha erre készülsz, vagy úgy rehabilitálsz, vagy olyan életmódot élsz, akkor ezek a sérülések nagy részben elkerülhetők, de mint említettem, azért van olyan, amire nem tudsz felkészülni, egy új törés, vagy kéztörés, vagy bármi, ami sajnos egy a sportnak vele járója. Tehát ez a része az, hogy a sport egészséges, persze, vagy az egészséghez elengedhetetlen a sport, igen. Ezen már túl vagyunk, tehát ez már a másik oldala.
Igen. És egyébként milyen tanácsokat adnál mondjuk általánosságban fiataloknak, vagy olyan fiataloknak, akik egyébként sikeres sportolók akarnak lenni?
Egyszerű, maradj kézilabdával kezdje, ez egyértelmű, nyilván önző vagyok ebben a szempontból. Én azt gondolom, hogy viccet félretéve, mindegy, hogy milyen sportágat talál meg a gyerek. A legfontosabb az, hogy élvezze, csinálja, a lelkismeretes legyen, és önmagát akarja megvalósítani, nem feltétlen az, hogy a szülők nem, az én fiam, meg az én lányom. Szerintem az nem feltétlen jó vonal, amikor egy szülő jobban akarja, hogy a gyereke sikeresebb legyen. A gyerekének kell érett lenni, persze egy szülő segítse, és támogassa, és mutassa neki egy irányvonalat, és legyen elképzelése az életről, de nem feltétlen, tehát most itt beszélünk az élsportról, személyes példa, nem feltétlen gondolom azt, hogy a lányomból élsportoló lesz, nem is bánom. Az, hogy sportolnia kell, idézőjelbe kell, egyértelmű, nem kérdés, mert valóban az egészséges élethez elengedhetetlen az, hogy mozgása legyen, mozgáskultúrája, sportoljon, fusson, szabad levegőn legyen, esetlegesen csapatsportnál, akkor szocializálódjon, tehát a sport nagyon sok mindenre tanít. A legfontosabb, hogy egy kicsit már valaki komolyabban gondolja, és nem feltétlenül csak kézilabdába, de ugye a saját sportágába, az, hogy kitartó legyen, és egy kudarc után ugyanúgy fel kell állni, és ugyanúgy tovább kell menni, és előbb-utóbb a munka meg fogja hozni a gyümölcsét.
És mire vagy ugye a legbüszkébb? Így mondtad, hogy a kitartás, hosszú távú munka, mi az, amit neked szerinted mit tudnál be a legnagyobb sikerednek az életedben, akár sportkarrier, akár személyes, családi, vagy más jellegű?
Gyakorlatilag ugye ezek a úgymond vezényszavak elhangzottak itt a beszélgetésen, az, hogy kitartó legyen az ember, élvezze, amit csinál, szerintem a két alapvető dolog, és nyilván tudni kell olyan szinten nemet mondani, és rengeteg, még általános iskola volt, mentek sítáborokat szerveztek, olyan családból szervezte, hogy mindenünk meg volt, de azért ezek a úgymond luxus dolgok nem féltek bele, hogy egy hét sítábor, vagy mi, ez meg a egyebek. A másik meg nekem edzésem volt, és én azt tudtam, és nem azért, mert kellett, hanem mert én ott éreztem jól magam abba a közegben a nyáron, ugyanúgy a barátaim lent bandáztak, én meg fönn már pihentem, mert nekem másnap vagy edzésem volt, vagy mérkőzésem volt, egy esetleg edzőtábor utaztunk már korán hajnalba, és egyszerűen ezek nem fértek bele, de egy percét nem bánom az, hogy nekem a fiatalokorom ebből a szempontból mondjuk így ezek a dolgok kimaradtak, mert másik oldal meg maximálisan kárpótolt.
Tehát akkor azt mondod, hogy ezért érdemes mindenképp áldozatot hozni?
Abszolút, kell. És nem csak a sportban, bármi tanulmányban, mindenben szerintem minden.
Ezért nélkül nem is
lehet, nem lehet, igen.
És akkor térünk hát még talán így a végén az interjúnak a szabadidődre, hogy így nem tudom, az élsport mellett mennyire van időd így mással foglalkozni, meg hogy most, hogy már...
Mennyire volt mondjuk, és mennyire...
Befejezted én is most.
Nyilván én azt gondolom, hogy mindenkinek arra van ideje, amire akart időt szakítani. Nekünk ebben a szempontból az is szerencsénk volt. Egy, nagyon le voltunk terhelve évközben, tehát az azt jelenti, hogy mondjuk július vége, augusztusban általában a klubtól függően kezdődnek a felkészülések, és durván nagyon túlozva a helyzetet, ez következő év májusáig nagyon nem. Viszont, hogyha lemennek a vállalatot, akkor van egy hónap, vagy másfél hónapod, amikor kvázi idézőben azt csinálsz, amit akarsz, kivonatva a házi feladat, vagy önszorgalomból mondjuk, hogyha nem vagy a tengerparton, vagy bárhogy a Balatonpartján, maradjunk itt országon belül, igen, maradjunk a Balatonnál, azért kimész reggel, mozogsz egy órát, kondizol egy órát, ott van még előtte az egész nap, amit azzal töltesz, amivel szeretnél. Engem a víz közelsége megnyugtat, hogyha tudok olyan futó részeket választani magamnak, ahol vagy folyó, vagy tó közelsége, vagy tenger közelsége van, azt nagyon szeretem, engem az megnyugtat, meg motivál is. Ebből adódóan nekem a nyár is olyan, hogyha tudok, akkor olyan desztinációkat keresünk családdal, ahol mondjuk tudunk menni hajózni, hajót bérelni, vagy olyan hajóútra elmenni, ahol a vízközössége még jobban ott van. Úgyhogy. Szóval a lényeg az, hogy azért van időnk nekünk is pihenni, valóban azért évközben le vagyunk terhelve, de meg tudjuk találni azokat a momentumokat, hogy ezek pár óra, esetleg fél nap, egy nap, egy-két nap, azért ki lehet kapcsolódni a családdal.
Jó, hát igazából végeltünk a kérdéseken és témákon, esetleg amíg van valami konkrét, amit meg szeretnél osztani a fiatalokkal.
Igazából most gondoltam már, és akkor is eszembe jutott, amikor kérdezte, hogy mi a motiváció, vagy hogy fiatal párti vagyok. Én most idén, vagy te, hogy van? Idén nem volt nekem a kézlabdatáborom. Több mint 10 éve én nem ilyen nemzetközi kézlabdatábort csinálok, már kint kezdtem, még aktív voltam Barcelonában, aztán áttettük a székhelyünket ide Magyarországra, tehát nyaranta kézlabdatábort szervezek gyerekeknek, és ott több mint 100-an szoktunk lenni, 100-150-en, ahol tényleg az a cél, hogy én ott vagyok az első naptól kezdve az utolsóig a gyerekekkel, bent is lakom a szálláson, a reggeli, ebéd, vacsora, edzéseken ott vagyok, tehát azt szeretném, hogy ők lássanak egy olyan embert, egy olyan most már volt kézlabdást, mint én, hogy mi napi szinten hogy élünk. Én mellette ugyanúgy kimentem futni, amikor meg kellett csinálnom a futóedzésemet, a kondiedzésemet, és tök jó ezeket a híreket, vagy az információkat így megosztani velük. Tehát abszolút ez én számomra kedvtelés. Nekik viszont egy olyan pluszt adhat a pályafutásukhoz, vagy az életükhöz, amiből esetlegesen majd később tudnak profitálni. Hála Istennek reklámozni nem kell magam, mert elindítjuk tényleg a weboldalamon azt, hogy lehet jelentkezni, és gyorsan be is tenni. Tehát ez nekem ilyen reklám, hála Istennek nem kell. Csak ez is, hogy a fiataloknak a kicsit az útját így tudja alakítani.
Tehát akkor ez is félig meddig neked hobbi, de nyilván annál sokkal több már, de hogy...
Hivatás is.
Abszolút, igen. A hobbi hivatás ötvözete teljes mértékben. Igen.
Jó, hát akkor az interjú végére értünk. Köszönöm szépen még egyszer, hogy elfogadtad meghívásunkat, és hogy itt a Sherlock teremben tudtunk interjúzni.
Szuper, köszönöm szépen a lehetőséget, úgyhogy bízom benne, hogy ez a sok Sherlock, ami mögöttünk van, és akik majd nézik, fiatalok, majd előbb-utóbb ők is ezzel büszkékedhetnek, úgyhogy nektek meg tovább jó munkát.